testvéreim, a Márk írása szerint Evangélium olvasom az igét, a 11. fejezetből a 12., 13., 14. verset, utána a 20. és következő verseket olvasom. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, Jézus megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is meghallották ezt. Másnap korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, meglátták, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom néktek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsáttok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Kedves testvéreim, megvallom őszintén, hogy ahányszor csak rálapozok a Bibliában a fügefa megátkozásának történetére, mindig összeszorul a szívem, most is összeszorult, amikor ebben a bibliolvasó kalauzban, a mostani bibliolvasás rendjében ideérkeztünk. Összeszorult a szívem, és mindig újra most is megjelentek ezek a kérdések, hogy Isten, már így van ez? Hogy van ez? Te megátkoztál egy élő fügefát, te átkot mondtál, te átkot is mondtál. Azt elfogadom, Uram, hogy te kemény szavakat mondottál, hogy haragod van, fedőző szavakat mondottál, azt is, hogy ítéltél, azt is, hogy fájdalmas ítéleteknek vagyunk alávetve időnként. De az, hogy átkot mondottál, az valami iszonyat számomra, ezt nem értem, ezt nem tudom, Uram, magyarázd meg. Mondom, mindig előáll ez a nehézség, ahányszor csak rálapozok erre a részre. És hát most is jobb lett volna kikerülni ezt a részt, és valami kedvesebb vonalatot idehozni, de tudom, hogy kell, így kell, ezt kell most idehozni. És pedig előre mondom azt, hogy nem tudok megoldást adni erre a nehéz kérdésre, ami engem is gyötör, hogy átkot mond Jézus. Nem tudok választ adni, de azt szeretném kérni, ha a testvéreim szívében is kérdésessé lenne ez a dolog. Ha nem olyan egyszerűen átlapozni, hát igen, ilyen is van a Bibliában, Jézus átkot mondott. Szeretném, hogyha testvéreim szívét is meggyötörné, igenis meggyötörné ezt, hogy hát ki volt ez a Jézus? Belefér a Jézus képünkbe az, hogy ő átkot is mondott. Ez tehát az egyik kérésem, hogy legalább legyen ügyünk ki ez a bibliai rész, hogy mi van itt, mi az igazság. A másik kérdés pedig az, hogy magunk is keressük a feleletet Istentől. Tehát ne azt várják a testek, hogy hát itt vagyok, én tanultam, azért fizetnek, hogy én megadjam minden kérésre a feleletet. Nem tudom én sem megadni. Kérdezem én is Istent, elmondom most a testvéreknek, hogy én hol tartok, hova jutottam ennek a igének a tudakozása során, ezt elmondom, de ez nem kötelező senkire. Engem Isten bizonyos békességre elvezetett, bizonyos fölismerésekre elvezetett ebben az ügyben, de senkinek nem kötelező. kötelező az, hogy ügyé legyen, hogy ki volt tehát ez a Jézus, hogy ez áthozódott is, és az igenis kötelező, hogy ami ügyé lett, azt Istennel beszélgessétek meg, tessé a továbbiakban. Én, mint első tanú, ideállok és elmondom, hogy számunkra mit jelent ez, hogy értem ezt, és aztán mondom, ki folytassa maga, és kérjen Istentől választ erre a problémára. Kezdem tehát azt, amire én eljutottam. Összesen egyetlen egy eset van, amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus átkot mondott ezt. Nincs több eset. Tegyünk különbséget áldó csodák között és átkozó csodák között. Vannak csodák, amikben kegyelem nyilatkozik meg, és vannak csodák, amikben átok valósul meg. Vajon Jézus ezt a kettősséget gyakorolta, időnként áldó csodákat tett, időnként átkos csodát tett, mert itt csoda történt. Egy virág, nem virágzó, levelező, gazdag lombozatú fügefa egyik napra a másikra kiszárad a történet szerint. Hát ez csoda, de nem gyógyító csoda, nem segítő csoda, hanem büntető csoda, átkos csoda. Tehát Jézus vajon mind a kettőt gyakorolta, áldó csodákat is tett, meg átkos csodát is tett. Mindenesetre, ha valaki ezzel elkezd komolyan foglalkozni, az a legelső fölismerés, hogy egyetlen egy, összesen egy ilyen történet van. Az összes többi csodája Jézusnak gyógyító, áldó, segítő csoda. Tehát marad ez az egyetlen egy, ezzel kell megbirkózni, és hogyha aztán tovább tudakozzuk az írásokat, kiderül, hogy János és Lukács egyáltalán nem szól erről egy szót sem, csak Márk és Máté. Mind a ketten másként, de nem lényegesen másként mondják el, kicsit másként mondják el ugyanezt a történetet. Tehát csak Máténál és Márknál találjuk ezt a történetet. És a Biblia tudósoknak is sok fejtörést okoz ez természetesen, és nagyon sokféle gondolat van, hogy hogy is lehetett az eredetileg, ami már így került írásban az evangéliumokban. Mert hát mégis ennyit már tud mindenki, remélem, hogy évtizedek teltek el az esemény és a leírása között. Ez valamikor 30 táján történt, és 70 körül írta Márk az evangéliumát, tehát 40 esztendő volt a történés és a leírás között. 40 esztendő alatt sok minden történt. Na, tehát először azt mondom el, hogy ez az egy hely csak az evangéliumban, ahol átokról van szó, és nem mind a 4 evangélista, csak 2 végezte föl. Jellemző Lukácsra, ezt mindjárt vonjuk ide, ezt a gondolatot, Lukácsra jellemző, hogy ő is beszél egy meddő fügefáról a 16. fejezetben. Ott azonban nagyon elfogadható, ahogy Lukács beszél a terméketlen fügefáról, mert ott arról van szó, hogy egy gazda jár ki a kertjébe, és évek óta nem terem a fügefa, és kiadja a parancsot, hogy vágd ki, és jön a vincellér, és közben jár a meddő fügefáért, hogy még egy évet várj, uram, megtrágyázom, megkapálom, gondozom, hát ha terem, ha akkor nem, de akkor vágjuk ki. Lukásnál nagyon elfogadható, a szívemet nagyon megmelengeti a Lukás variációja, mert ott a vincellérben én Jézust ismerem föl, és Jézus gondoskodó szeretetét hallom ki abból a történetből. Sok biblia tudós azt mondja, hogy ez az eredeti, és ez torzult el aztán a tanítványoknak a kezén, száján torzult el oda, hogy átok lett belőle. De van természetesen más gondolat is. Van olyan gondolat, hogy jöttek Betániából be a városba, Egyáltalán már az olyan furcsa dolog, hogy Betániából jöttek, és közben lát egy fügefát, és éhes lesz. Hát nem akarom bántani ottan Máriát, Mártát, többieket. Hát éhesen bocsátották el Jézus, hát miért nem adtak neki? Úgy, hogy nem kellett volna a fügefa, mert éhesen megállni. Ez kicsit olyan furcsa számomra. Nem, nehezen hiszem, hogy éhes gyomorral bocsátották el Jézus, mikor tudták, hogy reggel elmegy, és este fog visszajönni. Na, de hát ez csak egy részlet, tehát csak a nehézséget mutatja. Tehát van olyan elgondolás, hogy amikor mentek be Betániába, ez ugye külvárosa volt Jeruzsálemnek, Jeruzsálem külvárosából mentek be a központba, a templom térre, hogy elmentek egy kiszáradt fügefa mellett, és elképzelhető, hogy Jézus tanítást adott erről a kiszáradt fügefáról, hogy nézzétek meg ezt a fát. A prófétákra emlékezzetek, Izrael szőlőskert, és benne Jeruzsálem a fügefa. Emlékezzetek a prófétákra, és látván ezt a kiszáradt fügefát Jézusban fölindult a lélek, hogy nézzétek, ez képviseli, ez jelképezi Izraelt. Ez a kiszáradt fügefa mutatja ennek a népnek a sorsát, a tragédiáját, hogy van rajta levél, folyik a kultusz, az istentisztelet, minden van, 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 és az egész üres, gyümölcstelen, és ez lesz a sors ennek a népnek, ennek a fügefának, ennek a kiszáradt fügefának a sorsa, és így tovább. Tehát mondom, különféle gondolatok vannak. A gondolatoknak a lényege az, hogy Jézus tanított egy bizonyos fügefában a népet, ismertette, akár úgy, hogy kiszáradt, akár úgy, hogy levele volt, de egy gyümölcs nem volt rajta. A népet látta a fügefában, és az ítéletet, ami el fog következni a népre hamarosan, akár úgy, hogy kiszáradt, akár úgy, hogy tövestől, gyökerestől kivágják. Tehát ez mondjuk, amit én is el tudok fogadni, hogy Jézus a nép tragédiáját látta ebben a fában, és később lett a tanítványoknak a továbbadásában az, hogy ami tanítás volt, az átok formulává lett. Ami Jézus esetében kijelentés volt, tanítás volt, az átok formulává lett. Gondoljunk csak arra, hogy ugye itt arról van szó, hogy senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé. Nem tudom, emlékeznek-e a testvérek, az egyik evangéliumban van egy ilyen jelenet, amikor az utolsó vacsoránál veszi a poharat Jézus, akkor nem csak a szereztetés igét mondja, hanem azt is mondja, hogy a szőlő gyümölcséből többé nem eszem, míg nem újat majd az Isten országában. Ott arról van szó, hogy olyan közelre várt a Jézus állítólag, az másik ige szerint, az Isten szága eljött, hogy most még ennek a szőlőnek a nedvéből, a levéből iszom, de a legközelebbi szőlőtermés már az új világban lesz. Tehát lehet úgy értelmezni, hogy ez a fa is most nem terem, és mire legközelebb teremne, már itt lesz az Isten országa, tehát nem eszik rólad senki gyümölcsöt, jövőre se, ha netán jövőre teremne, mert már akkor új világ lesz. És itt de nem akarom a sokféle magyarázattal fárasztani testvéreket, én ebben találtam békességet, hogy Jézus nem átkozott senkit, semmit. Az én Jézus képemmel nem fér össze az, hogy Jézus átkot mondott, itt valami tanítás volt, valami figyelmeztetés volt, valami példázat volt, ami eltorzult a tanítványoknak a szívében, úgyhogy ami tanítás volt, az átok lett, átok tanítássá lett. És az a gyanús testvérem a dologban, most térek rá a még szomorú dologra, az a gyanús, hogy az én hitem szerint átkozott, de sajnos már a tanítványok, már az apostolok világában előfordul az átok csoda, nem is egy esetben. Jézus életében ez egyetlen, és itt is egy fáról van szó, egy gyümölcsfáról. A tanítványok világában viszont megjelenik már az átok csoda emberre vonatkoztatva, és ez még inkább összeszorítja a szívemet. Ez egyenes vonalú folytatása a Jézus gondolatának, hogy Jézus egy fát átkozott, egyik, hogy megátkoztat. Az ember semmiképpen, azt nagyítóval se lehet találni. A négy evangélium közül egyikben sem nagyítóval se találni, hogy ember átok csodával büntetett volna Jézus. De már a tanítványoknál ezt megtaláljuk, több esetben is, Péternél is, Pálnál is bizony megtaláljuk ezt, és a legszomorúbb eset, ami aztán az egyház történelemben a legtöbb visszaélésre adott alkalmat, az első korintusi levél 5. fejezetében van egy bizonyos bűn eset, meg esett az első gyülekezetben egy csúnya erkölcsi bűn, és azt mondja Pál, hogy hát miért nem intézitek el ezt az ügyet? Így van, olyan bűn esett meg köztetek, ami még a pogányok között sem foglalva tűnik, valaki atyának feleségével él. Ez egy bonyolult ügy, most ne részletezzük. Mindenesetre valami erkölcsi súlyos bűn esett a gyülekezetben, és azt mondja Pál, miért nem intézitek el ezt az ügyet, és elmondja, hogy hogyan kellene elintézni. Én testben távol vagyok, de lélekben jelen való vagyok, és mint jelen lévő már ítéltem afelett, aki így cselekedett, ítéltem. Ítélkeztem afelett, aki így cselekedett, úgy ítéltem. Tehát azt mondja Pál, hogy így kellett volna nektek cselekedni. Hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ki és az én lelkem, ami Úrunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak azon a napján. Hát bizony itt Pállal se tudok egészen egyet érteni, mert ő azt mondja, hogy azt kellett volna csinálni, egy egyház fegyelmi gyűlést tartani, amely fegyelmi gyűlésen a lelkét üdvözítendő, a testét átadjuk a sátánnak. Vagyis pusztuljon a teste, bűnhődjön a teste, a sátán végezze munkát a testében, hogy a lelke üdvözüljön. Na most el tudom képzelni, hogy az apostol ezt jó hiszeműen mondta, de mi lett ebből az egyház történelem során? Mi lesz ebből az egyház történelem során, hogy a testét átadjuk a sátánnak, hogy a lelke üdvözüljön? A legkiabálóbb eset, azt hiszem mindenkinek más éve jutott, Szent Johannának az esete. Szent Johannát, hogy megkínozták, meggyötörték azért, mert azt állította, hogy az Isten hangját hallja. Hogy jön egy buta parasztlánya, hogy az Isten hangját hallja, mondták az egyházi méltóságok. És gyötörték, amikor a karmai közé kaparintották, gyötörték, amíg a végén sírva, összetörve megtagadta, hogy igen, tévedtem, hazudtam, károgultam az Isten, nem hallottam semmit, nem az Isten hangja volt, a sátán hangját hallottam. Addig gyötörték, amíg kigyötörték belőle ezt a vallomást, hogy a sátán hangját hallottam, nem az Isten hangját hallottam. És akkor fölújjontak, hogy na, ilyen módon a lelked megmenekült e bűnbánat által, most már nyugodtan adhatjuk a testedet a tűzre. Átadjuk a sátánnak a testet, és rárakták a mágiára, és elérjették. Viszont nem egy eset volt. És minden esetben erre az igére hivatkoztak. Igei alkozása van a mágia halálnak. Átadjuk a sátánnak azért teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljön az Úrnak a napján. A testvérem, amikor egy eredeti ige nő, és ilyen kicsengésre jut, akkor összeszorul a szíve. Ha egy igének ilyen kommentálása következik a későbbiekben, Jézus még csak egy fát átkozott meg, a tanítványai már embereket is megátkoztak, az egyház én századaiban már egyvével rakták Máriára az embereket ilyen szív, hogy a lelke üdvözüljön. Hát ezért szorul össze, mondom, a szívem, amikor ez van, és még ezt meg kell becsületesen mondanom, hogy aki nagyon ragaszkodik a Bibliához, hogy ez biztosan így történt, de Jézus biztosan megárkozta azt a fügefát, aki most egy kemény mondatot mondok, de a szívem keserűségében, szomorúságában mondom ezt a kemény mondatot, aki hiszi azt, hogy Jézus megárkozta ezt a fügefát, az egy kicsit akarja is, hogy átkozza meg a fügefát, és átkozza meg a megátkozandókat, az Isten. Aki nagyon hiszi, hogy ez így volt, az vizsgálja meg a szívét, hogy nincsen ott egy kicsit az, hogy akarja is. Akarja is. És az, hogy én nem akarom hinni, abban benne van az is, hogy Isten, én nem akarom, hogy te átkozódó Isten légy. És Jézus Krisztus, én nem úgy ismertelek meg téged, hogy te átkot mondasz. Tehát itt az akarat is benne van, amikor én kételkedem ebben, hogy ez ilyen brutálisan, ilyen durván történt, amikor én ebben bizony kételkedem, akkor benne van a kételkedés, hogy én nem akarom, hogy ilyen legyen Jézus. Nem akarom, nem fél össze a hitemben, nem bele az én Krisztus képembe ez, hogy ő átkot is mondott. Ő hosszú tűrő volt, ő kegyes volt, ő nem rótta fel a gonoszt, ő szeretett mind halálig, és reménykedett, és a gyógyulás munkát, ez az én Krisztus képem. De mondom, ez senkire nem kötelező. De viszont ne lépjük át csak úgy egyszer ezt a történetet, mert ez egy kiélezett történet. Itt ki van élezve, ki volt tehát ez a Jézus Krisztus. És erre igenis mindenki keressen feleltet. És ne én tőlem várja a végső feleltet. Én elmondtam most. Az én feleletem az, hogy Jézus nagyon szeretett, életét adta a bűnösökért, nem csak a barátaiért, ellenségeiért is. Ő nem átkozott, és az, hogy ígértik ezt, és már Márknál így, hogy átkozott, aztán később jöttek a mágiák, mert fölhatalmazva érezték magukat Jézus igéje által. Ez gyanúsá tesz az egészet, gyökerétől, elindulásától kezdve. Ez az én vallomásom, de ismét mondom, ez senkire nem kötelező, viszont a Jézus képünknek a tisztázása, az folyamatosan kötelező. Minden évben, ha Isten éveket ad éveinkhez, az igenis kötelező, hogy idén jobban értsem Krisztus, mint tavaly. És ha ad még jövő esztendőt Isten, jövőre még jobban értsem Krisztust. És az, hogy megértsem Krisztust, abban beletartozik, igenis nagyon fontosan beletartozik, hogy ő átok csodát is tett, vagy pedig csak, mint ahogy én hiszem, csak áldó, segítő, gyógyító csodákat tett. Nekem ez a hitem, de mondom, ezt mindenki vizsgálja meg magában. És ezek után már csak azt mondom, hogy a hangsúlyt mindezekben aztán most már, miután ezzel majd valahogy megbirkóztunk, a hangsúlyt végül is ne erre tegyük, illetve oldjuk meg valami módon ezt a problémát, de a hangsúlyt aztán tegyük arra, hogy van ilyen iszonyatos dolog, hogy meddő élet, gyümölcstelen élet. A következő elmérkedési témánk aztán az legyen ezzel a ügyével kapcsolatosan, hogy van értelmetlen élet, van nagyon lombos élet, csak éppen gyümölcstelen élet. És ez lehet vallásos formában is. Sok bibliaolvasás, sok istentisztelet, sok úrvacsorázás, netán még sok adakozás is, a testemet tűzre adom esetleg. Sok minden van, csak éppen isteni gyümölcs nincs. Ez az iszonyat, a másik, ami ebben a történetben van. Ilyen lehetséges. Lehetséges, hogy valaki gazdag, vallásos életet él, gazdag lombozata van az életének, és gyümölcs pedig nincs rajta, isteni gyümölcs nincs rajta. Ez egy iszonyatos lehetőség, és itt vizsgáljuk aztán másodszor magunkat, hogy és a mi életünknek a fügefája terem, él, Istennek kedves, másoknak hasznos gyümölcsöt. Ez legyen a másik vizsgálódási téma ebben a fügefa történetben, és könyörögjünk Istenhez, hogy a Lukács 13 valósuljon meg. Ne ez valósul meg, tűnik az átok. Ugye a Lukács 13-ban az, hogy a vincellér közben jár érte. Itt arra, hogy egyszer megárkozza. Az én hitem szerint ez az evangélium, hogy a vincellér közben jár a gyümölcstelen fügefáért. Tehát ha a becsületes önvizsgálat azt mutatja, hogy nagyon férges gyümölcs, vagy semmi gyümölcs nincs az életünk pályán, akkor a Lukács 13-ba kapaszkodjunk bele. Ne ez legyen az, hogy jaj, akkor most én átok alá kerülök, hanem a Lukács 13-at ragadjuk meg, hogy Úr Jézus Krisztus vincellér, isteni kertész, munkálkodjál az életemre, nyersd meg, hogyha túl sok a lomb és kevés a gyümölcs, valamit csinálj vele gyökerénél, lombjánál, valamit csinálj vele, hogy gyümölcsöző legyen. Ez a történet engem átutal a Lukács 13-hoz, és a testvéremet is segíts el a Lukács 13-hoz, és ez a könyörgés legyen bennünk, és ezzel fejezzük most is be, és odahaza, és ha még tovább gondolkozunk majd ezen az igén, hogy isteni vincellér, isteni kertész, Úr Jézus Krisztus, az én meddő életemet te vedd munkába, a kegyelem idejét te hosszabbítsd meg, és te hasznossá a kegyelem idejét, hogy végül is teremjed gyümölcsöző.